Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatónk, lesz május végén egy nagyon izgalmas fesztivál a Budapest Báb Színházban, méghozzá 24 és 31 között. Ennek a rendezvénysorozatnak az a neve, hogy Stúdió 26, és új generációs bábművészeket hívott meg a Budapest Báb Színház, és aki itt van a vonalban, az Végvári Viktória, a Budapest Báb Színház drámapedagógusa. Szia Viki, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt belemegyünk ennek a fesztiválnak a részleteibe, azért mondjunk egy pár szót a drámapedagógiáról, mert nem biztos, hogy mindenki teljesen képben van. Szerintem azt mindenki sejti, hogy ugye az előadások után a gyerekekkel lehet beszélgetni, hogy ők hogy gondolják, meg mit éreznek, de hát ez azért ennél sokkal több, pláne nálatok, hiszen például a Budapest Bábszínházban ott is lehet aludni, ez az éjszaka a Bábszínházban, és ennél sokkal több dolog is van, hiszen például alapítottál egy gyerek bábcsoportot is.
Így van, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk színházpedagógusként ketten így a Budapest Bábszínházban, hogy egy mozgató, néven futó műhelyt tudunk vinni, nagyon szoros összeműködésben a színház művészeivel és egyéb alkotóival. És igen, így van, ahogy mondod, hogy azon kívül, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy az előadásokhoz kapcsolódóan a gyerekek is játszhassanak és megfogalmazhassák maguknak, hogy mit gondolnak egy-egy előadásról. Ezen kívül csinálunk olyan részvételi vagy alkotói programokat, ami egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteket is célozva lehetőséget nyújt arra, hogy a báb műfaj csodálatos világába kicsit közelebbről is mindenki betekintést nyerhessen.
Igen, annál is inkább, mert ez a műfaj, hogy is fogalmazok udvariasan, szóval nincsen az előadó művészeti csúcsragadozók között, ha érted, mire gondolok. Tehát nem mindig van azon a polcon, amelyet megérdemel, de most nem is erről fogunk beszélgetni, meg nem is annyira a gyerekprogramokról, hanem erről a Stúdió 26-ról, lévén, hogy ez az új generációnak a bábfesztiválja. És ti erre már régóta odafigyeltek, hogy azok a fiatal, független, olykor vidéki báb társulatoknál lévő művészek is kapjanak bemutatkozási lehetőséget, akikre hát kevés rivalda fény vagy fókusz vetül úgy egyébként.
Egy picit nem értek egyet, no. Mert abból a szempontból, hogy szerintem az egy nagyon örvendetes fejlemény, hogy azért a báb művészet az azért pont kezd ilyen csúcsragadózó lenni az előadó művészetben, mert egyszerűen a kortárs színházi tendenciát szépen így alánk kúztak. Tehát a báb művészetnek az összművészetisége, az a fajta abstrakció, amivel a bábosok élnek, az tulajdonképpen mostanában meglehetősen divatos. És csak azért is mondom, mert azok közül az alkotók közül is, akik majd ezen a fesztiválon ott lesznek, azért többen már, hát ha legalábbis színház szakmai berkeken belül, de azért meglehetősen ismertek már.
Neked legyen igazad, Viki.
Ezen dolgozunk között ezzel a fesztivállal is.
Ez a cél, igen. Jó, bemutatod a résztvevőket? Nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan, úgyhogy szerintem mindenki megérdemel pár szót.
Igen, tehát, hogy ez egy tulajdonképpen mini fesztivál, egy napon egy előadást lehet majd megtekinteni nálunk a Budapest Báb Színházban, az Országlili Stúdióban, vagy a Kemény Henrik teremben, ami egy kis szobaszínházi terünk, és 8 előadásra kerül sor ez alatt a fesztivál alatt. Hát ebből a kettő tulajdonképpen a miénk, illetve az egyik az teljesen miénk, ez a rögtön a nyitó előadás, akár hogy anyádat nem hoztuk el Gardenő Claudia rendezésében.
Ez tavaly ugye az évad végén volt a premier,
igen,
ugye?
Igen. És ennél a fesztiválnál tényleg az a fontos, hogy most azt találtuk meg így tematikában, hogy annyi tehetséges fiatal alkotó van ebben a műfajban, aminek nagyon örülünk, hogy a szokásos fesztiválunkat, ami szokott lenni a Bábú Fesztivál, ezt most tematizáltuk erre, hogy akkor jöjjön az új generáció, és hogy mutassuk meg őket, és a Claudia is ugye egy még nagyon fiatal rendező, és a másik előadás, ami...
Bocsánat, csak annyit fontos elmondani, lévén a Bábszínházról van szó, hogy ez egy 18 pluszos előadás, ami 24-én lesz 19 órakor, szóval ez nem gyerekeknek való, vagy kicsiknek való, úgymond.
Igen, és hát az az igazság, hogy ebben a fesztiválban gyakorlatilag egy olyan előadásunk lesz, ez majd rögtön másnap, ami kifejezetten gyerek előadás, ez a Szombathelyi Mesebolt Bábszínháznak a Tónó című előadása Fodorosi rendezésében. Az összes többi előadásunk az 14 vagy 16 pluszos. Ami szerintem egy kicsit mutatja is ezt a törekvést, hogy a kortárs bábnak a mindenféle megnyilatkozása az egyre inkább a felnőtt előadásokban is ott van.
Igen, és a többiek mind este 7-kor kezdődnek. Ez a gyerek előadást, ami 25-én lesz, ez 3 órakor, igen, tehát ez nyilván kényelmesebb a kicsiknek.
Igen, de erről az előadásról is el kell mondanunk, hogy ez egy képzőművészetileg nagyon izgalmas forma, nem egy szokványos báb előadás, mint ahogy az egyik sem igazából, egyik előadás sem klasszikus báb előadás, és a témája is meglehetősen érdekes. Tehát egy nagyon fura testvérpárról szól, akinek az egyik fele nem nagyon beszél, és egészen másfajta a figyelme, mint azt megszoktuk.
Aha, világos.
Tehát, hogy ez is egy fontos dolog szerintem, hogy azon kívül, hogy ezek az összművészeti tendenciák megjelennek, tehát, hogyha valakinek van kedve, és várjuk szeretettel, esetleg több előadást is megnézne, akkor azért az észrevehető, hogy mind a kortárs képzőművészet, mind a kortárs tánc, vagy éppen akár a filmes eszközök hogyan kúsznak be, és hogyan szervesülnek a báb műfajjal.
Hát igen, ahogy a kortárs előadó művészet folyamatosan fejlődik, és folyamatosan integrálja az egyéb művészeti ágakat, ez nyilván a báb műfajban is megfigyelhető.
Igen, ez pontosan így van.
A következő, az pedig Lázár Helga rendezése. Ugye igen. Ez egy elég bonyolult című dolog.
Igen, ez egy elég bonyolult című dolog. Ugye a Helgának nem csak a rendezése, hanem tulajdonképpen ő az előadó
igen.
is. Tehát ez egy ilyen performance-ba oltott tánc előadás, nagyon erős anyagszínház, egy nagyon izgalmas, és szerintem Magyarországon még meglehetősen szokatlan forma, amiben a Helga gondolkodik, szerintem nagyon izgalmas. Igen, ez egy olyan előadás, aminek megint a témája talán érdekes, és még mindig
aktuális.
Fájdalmas igen. lehet, fájdalmasan aktuális. Ugye arról szól, hogy hogyan szembesül egy fiatal alkotó, aki tulajdonképpen elhagyja a szülőhazáját, és egy másik országban próbál gyökeret ereszteni, ugye erre is utal a cím, és hogy ehhez hogy szükséges a saját itthon hagyott múltjával, vagy az itthoni problémáival szembesülnie. Ez egy nagyon szívszorítóan szép előadás szerintem.
Tehát az a címe, akkor mondjuk el, hogy egy, or one, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Put the roots down.
Igen.
Igen.
And two.
Push them deep into the ground. Igen.
Do
igen,
it yourself igen, igen. for immigrants.
Igen, 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 tehát ilyen egyfajta tanácsadás erre, igen. hogy ezt hogyan lehet, ez egy nagyon, nagyon szép előadás.
Na, és akkor másnap, 27-én pedig jön a Kövér Béla Bábszínház.
Jön Szegedről a Patkányfogó projekt, igen, itt ugye ezzel mondtam, hogy ez a filmes hatás, ez klasszikus műfeldolgozás, a formaliak filmes eszközöket, és egy nagyon-nagyon fura új eszközrendszert bevetve Valsányi Péter rendezésében. Ezt nagyon, nagyon várom én is, ezt, mert ezt az előadást még nem láttam, és nagyon, nagyon izgat, hogy néz ki, és hogy ez hogyan tud újat nyújtani.
Na és akkor ismét ti jöttök, illetve hát tulajdonképpen az Orlai produkció is benne van, ugye igen. a Krusovszki darab.
Igen, ami ugye megint azért érdekes, mert szerintem az mindig egy nehéz, ugye nem ez az egyetlen ilyen előadás, de ez is egy olyan előadás, ahol egyetlen egy színész vállalja magára az előadás egész terhét, és az esetünkben a Barna Zsombor, aki ráadásul egy nagyon népszerű kortárs magyar regényt szerintem heroikus munkával dramaturgiailag összehúzva egy előadásban meg tudja mutatni ennek a regénynek a lényegét.
Igen, ez az Akik már nem leszünk sosem, és Dékány Barnabás a rendező, ugye?
Igen, és a Krusovszki regény, és hát természetesen hát azért ugye itt a bábos tárgyjáték az, ami nagyon nagy szerepet kap ebben az előadásban.
Igen, tulajdonképpen egy nagyon szűk eszköztárral adnak elő, vagy mesélik el az egész történetet.
Így van, tehát tulajdonképpen a színész és egy-két tárgy.
De. Igen, elképesztő.
Náruljunk el erről sokat.
Nem, ezt mindenkinek ajánljuk, de aki itt és most lemarad róla, az ne ijedjen meg, mert ezt majd lehet látni pont az Orlai produkciónak köszönhetően Szanai szerteszét az országban.
Igen, 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 ez nagyon nagy sikerrel mindenfelé megy a ország szerte ez az előadás, és természetesen mi is játsszuk a Budapestben.
Igen, igen, igen. És akkor másnap 29-én jön a Triangle.
Igen, így Kovács Domokos és El Nagy Attila alkotása. Ugye a Domiról érdemes azt tudni, hogy ő nagyon erősen a kortárs tánccal vegyíti a bábművészetet. Nem az első, és természetesen nem az utolsó ilyen előadása. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kettős az Attila és a Domokos között egy táncos, bábos előadás.
És aztán a 30-án hát a legendás Kabóca Bábszínház jön, de ők is egy 14 pluszos darabbal.
Igen, ez egy nagyon erős, én úgy érzem, hogy ez egy nagyon erős kísérletező előadás a Markó Valentyik Anna előadásában. Nagyon kortárs, mind zeneileg, mind mozgásában, mind a bábról való gondolkodásában, és ez is roppant egyszerű eszközökkel dolgozik, és csinálja meg a nagy és híres bábos csodákat tulajdonképpen.
És akkor az záró előadás az a hónap végén 31-én a Providence.
Amely pedig megint egy, igen, tulajdonképpen nem is gondoltam még, hogy mennyi egyszemélyes van ebben a fesztiválban. Igen, egy nagyon-nagyon nehéz műfaj ez az egyszemélyes, ráadásul, hogyha egy nagyon fiatal alkotóművész arra vállalkozik, hogy a tragédiát adja elő egyedül, bábos segítséggel összehúzva, és a lényeget megjelenítve belőle, úgyhogy ezt is nagyon nagy izgalommal várjuk.
Igen, ez az ember tragédiája, hogyha valaki nem jött volna rá, és Novák Flóra. Egyébként ezeknek a hát egyszemélyes előadásoknak azért jól tudjuk, hogy van egyfajta gazdasági oka is, tehát minél kisebb valami, annál könnyebben utaztatható, és annál könnyebben lehet elvinni fesztiválokra, meg mindenfelé máshova. Tehát ma már néha az opera előadásokat is úgy tervezik meg, hogy beférjenek egy személyautóba.
Hát igen, de szerintem ennek azért van egy olyan jó része, hogy minél tovább és minél több helyen játszható és látható egy ilyen előadás, annál izgalmasabb.
Hát ez abszolút így van.
De talán ami még pluszként azért ebben a fesztiválprogramban érdekes lehet, hogy minden előadás után természetesen beszélgetni fogunk az alkotókkal, és jól megfogadjuk őket, hogy mit gondolnak a kortárs bábjátszásról, és ebben pedig, ha már új generáció, akkor a legeslegújabb generáció lesz a segítségünkre, ugyanis egyetemi hallgatók fognak ezekben a szakmai beszélgetésekben kérdezni a Képzőművészeti Egyetemről és a Színház és Filmművészeti Egyetemről.
De jó. Na, hát ez külön jó hír. Viki, azt hiszem, hogy elmondtunk mindent, ugye, a fesztivállal kapcsolatban. Tehát akkor még egyszer összefoglalom a hallgatóknak, hogy május 24 és 31 között a Budapest Bábszínházban, Stúdió 26 néven az Új Generáció Báb Fesztiválja. Én mindenkinek nagyon ajánljuk, én menni fogok, én azt gondolom, hogy rettenetesen nagy perspektíva van, és nagyon nagy lehetőségek ebbe az új műfajba, és ezt mindenki felejtse el, hogy a báb az egy ilyen gyerek történet, természetesen az is, de hát nagyon sok minden van, és hát pont a Budapest Bábszínházban vannak fantasztikus darabok, amelyek kifejezetten csak felnőtteknek szólnak. Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Végvári Viktória drámapedagógus volt a vendégem a Budapest Bábszínházból. Köszönöm szépen, szervusz!
Én köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy lakásszínházról lesz szó, amely a második kerületben található, a Margit negyed szívében, a Lövőház utcában, ami hát amúgy is egy fantasztikus utca, de itt a 31-es szám alatt, és ez pedig a Színkör lakásszínház. És itt van a két alapító, vagy az alkotók, inkább így fogalmaznék, Debrei Bernadett, a tér megálmodója, és Szél Dániel Márk, aki kreatív alkotótársként vesz részt itt a Színkörnek az előadásaiban, egész pontosan beszélgetéseket moderál. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen. Sziasztok.
Honnan jött az ötlet? Általában a fiataloknak vannak lakásproblémái, ugye? De az valahogy nem szokott általános lenni, hogy ezt a lakásproblémát úgy abszolválják, hogy színházat csinálnak a lakásukból. Nem tudom, hogy melyikötök bírja az ingatlant, ha úgy tetszik.
Ez nem egy saját ingatlan, hanem ezt béreljük a Lövőház utcában. És hát ugye mind a kettőnk szívéhez közel a kultúra, a színház, és ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy ennyire közel visszük a színészeket, az előadásokat, és egy ilyen közeget kialakítunk, amennyire közel kerül az emberekhez, a nézőkhöz.
Aha, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez a Margit negyed koncepció része, tehát önkormányzati tulajdon a lakás?
Nem, ez egy magántulajdon a lakás, csak a Margit negyed részei vagyunk, igazából az önkormányzatnak nincs hozzá.
Világos, jó. Itt van egy beszélgetés sorozat, ez a füves beszélgetések, ez most a mi apropunk. Ugye itt Márk szokott beszélgetni, hát nagyon sok neves és izgalmas emberrel, Wunderlich József, Scherer Péter, Szilinóra, Dr. Almási Kitti, Pokorni, Lia, és sorolhatnám, és lesz május 16-án is egy beszélgetés, amin a Novák testvérek, Novák Eszter és Péter fognak részt venni. Ugye azt hiszem, hogy egyiküket se kell nagyon bemutatni, Novák Péter többek közt ennek a műsornak is volt a műsorvezetője, zenész, színház rendező, az egykori Kim Novák zenekar alapítója, testvére Eszter pedig színház rendező, és az SZF-ének volt tanára. Hogyan esett rájuk a választásotok?
Fontos volt számunkra ebbe a beszélgetés sorozatban, hogy mindig annyira érdekes és a kultúrához valamilyen módon kapcsolódó művészeket, alkotókat hívjunk meg, és ahogy fel is soroltad, igyekeztünk ezeket először a színházi térből, vagy a színházi szakmából megszólítani, aztán így kialakult, hogy hát ezen kívül is van több lehetőség, akik megszólíthatóak, és talán közös gondolkodásra felhívhatóak maga a beszélgetés sorozat kapcsán. Ennek ez a célja, hogy egy kicsit közösen gondolkodjunk, elmélkedjünk, és így hát a Novák testvérek már régóta, úgymond Dettinek egy ilyen célja volt, hogy ők ketten nem igazán szoktak egyszerre egy térben jelen lenni, és hát, hogyha két ember megfogalmaz gondolatokat, akkor ott úgy szoktuk mondani, hogy vannak ilyen páros beszélgetéseink, hát eleve egymásra hatnak azok a gondolatok, és egymással is akár jó értelemben vitába keveredik két ember.
Pláne két testvér.
Így van, és ez nagyon izgalmas, hogy ki milyen szemszögből tud ránézni egy témára, egy gondolatra, és ez mit jelent a számára az eddigi szakmaiságát alapul éve.
De ti úgy veszem ki a Márk szavaiból, hogy te egyfajta szerkesztője is vagy ezeknek a műsoroknak.
Hát igen, ez úgy működik nálunk itt a felosztás, hogy ugye nekem mindig vannak vágyaim, kívánságaim, hogy kiket szeretnék meghívni, és akkor általában ezt felhozom Márknak, megbeszéljük, de hát általában egyetértés van ebbe, hogy ő is mindig helyessel, hogy nagyon jó ötlet, és csináljuk, hívjuk meg, és általában én vagyok, aki felkutatom, leszervezem, egyeztetek, és akkor Márk az, aki ezeket a beszélgetéseket megvalósítja, és levezeti ezeket a füves beszélgetéseket. Mert hát ugye ő ennek az egésznek a koncepciónak a kialakítója is, ő találta ki, ő álmodta meg, hogy ezt így tökéletesen kiegészítve hoztuk létre, és hozzuk létre hónapról hónapra.
Hát akkor meséljünk a koncepcióról, tehát hogy hogyan jön ide Márai.
Ez kézenfekvő volt nekem abba az értelemben, hogy szeretem Márainak nem csak a füveskönyvben lévő gondolatait, hanem a világról való alkotott képét. Igaz, ez sok esetben ugye már többen is megállapították, hogy nem mindig a legboldogabb és a legderűsebb az, amit...
Hát ahogy az időszak se volt az, amikor ő élt.
Pontosan. Abszolút. És a 30-as, 40-es évei voltak pályafutásának legaktívabb szakasza. Természetesen itthon ugye betiltották, és nem lehetett már őt olvasni, nem jelenhettek meg könyvei. Aztán hát a halálával pont már utána felszabadították ezt a részt, és megtörtént a váltás, és ezáltal már kiadhatóvá váltak. És hát most is egy márai reneszánszt élünk, ünnepeljük ezt a részét, pont most a 126. évet, hogyha jól emlékszem erre. És a koncepció az a füves könyvnek a élet bölcseleteire támaszkodva indult el az én fejemben, hogy ezeket valószínűleg, amiken lehet elmélkedni, azok a más is tud elmélkedni, és sokkal izgalmasabb ezt egy nagyobb közösségben akár meg is osztani egymással. És azokat az élet bölcseleteket, amiket ő megfogalmaz, akár a testneveléstől kezdve az étkezésen, a ruházkodáson át, és hát természetesen mélyebb élet és halál közötti viszonyokról, vagy bármiről, ami neki eszébe jutott, azokat a gondolatokat elemezni, és azok tükrében a vendéggel beszélgetni, az úgy tűnik, hogy egy izgalmas formája ennek a beszélgetés sorozatnak, mert én úgy szoktam mondani, hogy ahogy elkezd elmélkedni a meghívott művész vagy vendég arról, hogy számára mit jelentenek ezek a gondolatok, én közben próbálom úgy fűzni a beszélgetést, megismerve az ő életét, hogy beleillesszek egy-egy olyan pillanatot, ami mondjuk ehhez kapcsolódik. Egyszerűen a beszélgetés egy ilyen élettörténeti úttá is válik, saját emlékek visszaidézésével, történetek elmesélésével, miközben kapcsolódnak valamilyen folyamat szerint, vagy valamilyen módon márai gondolataihoz. És ami lecsapódik a nézőben, hallgatóban, akik részt vesznek ezeken az alkalmakon, az egy ilyen hármas kapcsolódás, ha lehet így mondani. A vendég márai gondolataiban, vagy márai gondolatainak tükrében vizsgálja saját magát, saját életét, miközben a néző pedig a vendég gondolatai alapján gondolkodik saját magáról.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Meséljetek egy-két praktikus részletet. Hányan férnek be például ebbe a lakásszínházba?
Hát hozzánk kényelmesen 50 ember fér be, és úgy alakul ki egy intim tér, hogy van egy kis színpadunk, ami alakítható, hol nagyobb, hol kisebb térben, vagy teret alakítunk ki a díszletnek, és ugye ettől függően 50-55 ember fér el, és ugye ezt az intimitást eredményező, tényleg nagyon közel vannak a nézők, tényleg karnyújtási mélyre a színészektől azt szoktuk mondani, hogy tényleg, hogyha ha kinyújtja a karját, akár még az órát is megérintheti, hogy ezt nagyon szeretik, és utána, amikor az előadásnak vége, akkor általában van lehetőség arra, hogy beszélgetünk egy kicsit az előadásról, ott maradnak a művészek, ott maradnak az alkotók, és tematikusan megy tovább az este, elemezzük az előadást, vagy csak úgy egy teljesen mezei szintű beszélgetés alakul ki hosszabb, rövidebb ideig, akár velünk, akár a művészekkel, igen, és a nézők között.
Világos. Említett az intimitást, úgyhogy fontos dolgot kérdezek, fölveszitek-e valamilyen formában ezt?
Van lehetőség arra, amelyik művész megengedi, hogy rögzítsük. Ott például a beszélgetés sorozat kapcsán ott vannak felvételeink, és próbáljuk rögzíteni, de nem ez a fő célja. Van, aki kicsit szabadabbnak érzi magát, hogyha nem forog a háttérben egy mobiltelefon, fogalmazzunk így, mert ennyiről van szó, egy mikrofonról és egy mobiltelefonos rögzítésről. De a legtöbb előadás az nem, az előadások azok pedig nem kerülnek felvételre. Hát pont ezért van ennek egy ilyen keletje, fogalmazhatunk így, egy egyszeri, meg nem ismételhetetlen olyan alkalom, amire örömmel jön a néző, és ezt elviszi magával, nem lesz még egy ilyen.
Hát igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgot mondtál ki most, hiszen amióta az úgynevezett beszélgetés műsorok azok kivesztek a tévécsatornákról, átköltöztek az internetre, és gyakorlatilag mindenki podcastot csinál, beszélgetést csinál, így úgy amúgy, de azt, amit ti csináltok, hogy csak élőben, vagy csak jelzésértékűen van az rögzítve, tehát ott az adott pillanatát megélve, beszélgetni, vagy egyszerűen csak jelen lenni, azt gondolom, hogy ez valóban hiánypótló, és ebből nagyon-nagyon kevés van.
Tényleg így éljük meg, hogy a visszajáró, és most már így a lakásszínházhoz is kapcsolódva, kialakult egy visszajáró törzsközönség. És nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy egy civil kezdeményezés egy olyan lakásszínház létrehozásában, ahol ez az első saját produkció, az most eljut egészen odáig, hogy a vendégek, a nézők, azok nem csak erre járnak vissza, hanem a többi előadást is látogatják, jól érzik magukat, a művészek jól érzik nálunk magukat, ezért egyre több kézből kézbe adják a kincset, és egyre több művész megfordul nálunk. Tehát, hogy látszódik ennek a támogatása kívülről, és ez sok erőt ad.
Én is nagyon sok erőt kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mondjátok el, kérlek, azokat a digitális internetes felületeket, ahol utána lehet a dolgoknak nézni, jegyet lehet vásárolni, egy kicsit jobban lehet tájékozódni. Akinek most fölkeltettük az érdeklődését, az hova menjen föl, mit nézzen meg?
A jegyvásárlás az nálunk a színkör.com oldalunkon lehetséges, ott megnézhetik a programunkat részletesen, találnak mindenféle leírást, és ugye a Facebookon, Instagramon is jelen vagyunk, Színkör Lakásszínház néven, telefonon, e-mailen, mindenféle felületen elérhetőek vagyunk, de általában a leggyakoribb, hogy a honlapunkon keresztül vásárolnak, és akkor ott tudnak fizetni, és ott megkapják a visszaigazolást erről, és akkor ilyenkor is várjuk szeretettel őket.
Igen, tehát bármennyire is parányiak vagytok, már nem az van, hogy kis cetlit téptek a bejáratnál, hanem valóban online mindent meg lehet vásárolni, tehát Színkör Lakásszínház, akinek felkeltettük az érdeklődését, ezt jegyezze meg. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, Debrei Bernadett és Szél Dániel Márk voltak a vendégeim, a Színkör Lakásszínház alapítói és ügyvivői, ahogy tetszik. Nagyon sok sikert kívánok, és ha legközelebb lesz egy kicsit több időnk, akkor kérlek, hogy gyertek el megint, és meséljetek arról, hogy hogyan alakul az életetek. Köszi szépen még egyszer, sziasztok!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Pécsen fogják az ősszel bemutatni az Árgyélus királyfi című mese operát, amelynek már 10 évvel ezelőtt volt egy bemutatója, méghozzá Szegeden, de most felújították. Egyébként Tóth Péter írta a zenéjét, Váradi Szabolcs a verseket, és maga a sztori az Bognár Róbert és Slanger András tollából származik, Kocsár Balázs fogja vezényelni, és itt van a címszereplő a vonalban, András Gábor Róbert, alias Tito barátom, operaénekes. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szép napot kívánok, szervusz András.
Na hát mit lehet tudni erről a királyfiról? Azt tudom, hogy a sztori az nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon meseszerű, de azért kiragadták ezt a történetet a népmesei hagyományból, és vannak benne, ha jól emlékszem, hollók, meg van egy Mortadella nevű gonosz boszorkány, egy kicsit talán hajaz is a varázsfuvolára.
Így van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy hát ugye ez az Árgyélus királyfi kettő felvonásos meseopera, ez igazából a Varázsfuvola című operának egy ilyen átirata, tehát ebben így hasonlóan jelennek meg a szereplők, a próbák a hercegnek, meg a karakterek, ahogy ott is fel vannak vonultatva, itt is szintén megtalálhatóak.
Hol jártok most a próba folyamatban? Mert az ember tudja, hogy a színházban ugye van az olvasópróba, az emberek ülnek az asztal körül, ott van náluk a példány, felolvassák, aztán van díszletbemutatás, jelmezbemutatás, stb. De mi a helyzet egy operánál? Ott hogy kezditek el a munkát?
Itt is szintén ugyanúgy kezdtük, olvasópróba folyamattal kezdtük, ez egy hetet vett fel, most már lassan 5 hete próbáljuk a művet, most már teljesen a rendezési próba folyamatban vagyunk, és elég nagy sikerrel haladunk, szerencsére minden kolléga tudja ügyesen a dolgát. Azzal van ugye nagy szerencsénk, hogy itt van köztünk a Tóth Péter, aki rendszeresen ellátogat hozzánk, és hogyha még van esetleg valami hangunkra alakítani való munka, azt akkor el is végzi nekünk, ebben hatalmas segítséget nyújt nekünk. A rendezőnünk egy kedves horvát nemzetiségű hölgy, Nina Klefün, vele nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó ötletei vannak, sokszor mi magunk is így csak bámulunk és ámulunk azokon, amiket mond. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és jól haladunk. Tényleg nagyon jó csapat.
De milyen jó, látod, ez a jó a kortárs szerzőben, hogy oda megy, és akkor kijavít egy-két kottafejet, vagy valamit átír nektek. Nem tudom, így gyakran lesz. Kell erre megkérni, vagy ez hogy működik itt? Gondolom azért itt nüanszokról van szó.
Persze, meg hogyha bejön még egy-két ötlet, akkor azokat úgy berakjuk, de finoman, tehát, hogy nem borítjuk a művet egyáltalán, úgy, ahogy ezt mondtad, ez be volt már mutatva Szegeden, illetve a Kolozsvári Magyar Operában is képzeld, ez be volt mutatva szintén abban a 10 évvel ezelőtt, azt hiszem akkor 10-11 évvel, úgyhogy az alapműhöz nem nagyon nyúl, csak hogyha esetleg van egy kis átirat, ami tényleg ránk szereplőre vonatkozik, vagy egyénileg így karakterenként, akkor abban segít.
De te akkor nem játszottál benne Kolozsváron?
Nem, akkor én még nem voltam ott az operánál, nem.
Igen, de aztán később oda kerültél, és hát ott nagyon szép sikereid voltak.
Így van, meg jó Isten vezérlésével úgy néz ki, hogy ősztől ismét ott fogok dolgozni. Épp most is készülök, a következő hónapban lesz 2 produkcióm, meg majd májusban 1/3, úgyhogy tehát nem szakadtam el onnan.
Igen, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy azért te Székelyföldről származol. Azt elmeséled, hogy hogyan kerültél végül is Pécsre?
Persze, én ugye elkerültem először is a Kolozsvári Magyar Operához, és a Miklósa Erika művésznő az ugye nekünk állandó meghívott művésznőnk ott Kolozsváron, és akkor egyszer úgy meghallott engem, és felkért, hogy jöjjek el az ő általa létrehozott Quintessencia Mesteriskolába. És akkor ugye ilyen fellépés, olyan fellépés, próbák, az órák, és egyszer csak meghallott a Kocsár Balázs karmester úr. És akkor dolgoztam vele a tavalyi évben a Gianni Schicchi műben, ott a Rinucciót alakíthattam, és akkor onnan kezdődően nem engedte el a kezemet, hál' Istennek. Úgyhogy én így jöttem le Pécsre most az Árgyélus királyfira.
Hát figyelj, nagyon jól indul a karriered. Hol szeretnéd magad látni mondjuk 10 év múlva? Mi az a színpad, ahol ott akarsz állni? Vagy ki az, akivel szívesen énekelnél?
Figyelj csak, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én úgy gondolom, egy énekesnek folyamatosan fejlődni kell. Előttem most az van, hogy minél többet dolgozzak, minél jobban pontosítsam az énektechnikámat, a repertoáromat minél szélesebbre bővítsem, legyen mondjuk 3-4 mű, ami tényleg a befutó, és aztán hozza a jövő a nagy színpadokat, én úgy érzem.
Azt mondtad, hogy a repertoár bővítése az azon túl, hogy az ember egyre többet tanul és egyre ügyesebb lesz, miért fontos? Tehát azt akarom kérdezni, hogy amikor egy fiatal operaénekest meghívnak egy castingra, akkor mi az, amit kérnek tőle? Mi az, amiben jónak kell lenni? Mert gondolom, a hang nem elég. Az, hogy színészi képességeid milyenek, az se önmagában elég. Nyilván kell valami speciális dolog, de nem tudom, hogy lehet ezt artikulálni.
Szerintem minden énekes egyéni kell legyen. Az a sokaknak a hibája, hogy törekszik valakit leutánozni. Én úgy gondolom, hogy önmagunkat kell kiteljesítsük ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk fogni a belsőnkkel is akár, nem csak a külsőnkkel, hanem a lényünkkel, ugye azokat, akik meghallgatnak, felkérnek egy szerepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk mindig.
Igen, hát azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágra érvényes, sőt, nem csak a művészeti ágakra. Egyébként mik voltak neked a fontos állomásaid így a karriered során?
Hát egész kiskoromtól kezdeném.
Na.
Mert a Szentegyházi Gyermekfilharmónia volt az a pont, ami tényleg eldöntötte, hogy én énekes szeretnék lenni.
Ez melyik vidéken van, bocsánat, Szentegyházon?
Ez Székelyföld, Csíkszeredő és Székelyudvarhely között található. Én Sándor karmester úr, zenetanár és karmester úr keze alatt nagyon sokat fejlődtem. Aztán onnan elmentem ugye Csíkszeredába, középiskolába, ott is egy nagyon jó énektanárnőm volt, Mihály Fábián Melinda. Onnan elkerültem Temesvárra, egyetemre, alapképzés és mesterképzésre, szintén egy kiváló énektanárnővel dolgozhattam, Szorina Szilvia Muntianu, aki a Bukaresti Nemzeti Opera prim szoprán szólistája. Aztán onnan elkerültem a Kolozsvári Magyar Operába, ott is ugye nagyon jó kollégákkal dolgozhattam, de egyet megemlítenék név szerint, akire tehát mai napig is felnézek, és nagyon hálás vagyok neki, ő a Balla Sándor, bariton szólista, az otthoni mentorom, én mai napig is tartom vele kapcsolatot, és dolgozom. Aztán onnan kikerültem ugye Magyarországra a Quintessencia mesteriskolába, ott Miklós Erika művésznővel, illetve Szapanos Tibor, az operaház tenoristájával dolgozhatom, meg hát nagy karmesterek, most annak is annyira örülök, hogy itt lehetek Pécsen is, Kocsár Balázs karmester úr kezei alatt formálódhatom. Úgyhogy ezek ilyen óriási mérföldkövek, ahogy az ember lép egyik helyszínről a másikra, ezek tényleg nagyon fontosak, főleg fiatalkorban egy művésznek.
De játszottál te rockoperában is?
Így van. Ez otthon az egyik mérföldkő volt az operában, ahol úgy igazán meg tudtam mutatni, hogy én azért itt vagyok, hello. Ez a Weber Jézus Krisztus szupersztárja volt, ahol a Novák Péter drága barátom volt a rendező. Hát érdekes, ahogy elmesélte nekem, hogy ő mi alapján választott ki engem erre a szereplén, ott a Péter apostolt alakíthattam. Megvoltak már a nagyobb szereplők, ugye megvan a 12 apostol, ebben van a Péter apostol is, akinek van egy kisebb szerepetet énekelni való szólói is vannak. És azt mondja, Péter, így hosszan néztem a szájton, az énekkaron, a tenorok közül az arcképeket, a portrékat, akkor mi még nem ismertük egymást személyesen, és úgy eldöntöttem, hogy te leszel, ezt mesélte nekem tavaly áprilisben. Hát onnan elindult egy nagyon jó barátság, amellett, hogy szakmailag nagyon sokat segített, és tényleg azzal, amivel tudtam úgy megmutatni magam, hogy itt vagyok én is, otthon Kolozsváron, az operában.
Elképesztően izgi. Egyébként ez mennyire volt neked komfortzónán kívüli, hogy rockot énekelj? Mert az ember úgy képzeli, hogy az opera énekesek azért mégiscsak így, hát konzervatívak, ha úgy tetszik. Tehát nem nagyon szeretnek elkanyarodni ilyen mindenféle könnyű műfajok felé, de azt gondolom, hogy azért ez már a fiatalokra nem jellemző.
Amit az előbb említettem neked, legyünk önmagunk. Hát igen, itt nekem ebben a rock operában nem az volt a legfontosabb, hogy akkor most, jaj, Istenem, énekeltem idáig operát, és akkor most ezt hogy ugrom meg, hanem arra törekedtem, hogy a Péter apostolt a saját életemből merített akár problémák, akár örömök által formáljam meg, és hogy önmagam legyek, és nagyon sok jó visszajelzést kaptam, hogy nagyon szépen levettem a karaktert. Önmagam próbáltam adni, lelkemmel énekeltem, nem arra törekedtem, hogy most eléggé beásítottam-e, vagy jó-e a rekeszizom tartás.
Eléggé beásítottam-e? Azt mondtam.
Igen, az éneklések, az opera énekeseknek van egy ilyen ásításhoz szerű gége leengedés.
Hát meg is tanultam valamit.
Így van. És én nem erre összpontosítottam, hanem arra, hogy az egy élő karakter legyen a színpadon. És úgy bizonyult, hogy ez sikerült. És akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
Na hát gratulálok, és akkor térjünk vissza egy kicsit az Árgyilus királyfihoz, hiszen az a témánk, tehát Pécsen látható ez, valószínűleg szeptemberben mutatják be, de még a színháznak nem került fel a honlapjára, viszont Tóth Péter zeneszerző oldalán már ott van, és ott szeptember 6-ot írnak, minden esetre azért ősszel érdemes utána nézni ennek pontosan, de azért mondj egy pár szót kérlek a történetről.
Így van, hát...
Te vagy a címszereplő, ugye? A
királyfi. Én vagyok a címszereplő, így van az Árgyilus királyfi, ugye, aki a Szavárius király legkisebbik fia. A mű egy esküvőre való készülődéssel indul, ahol a két nagyobbik fia a Szavárius királynak készül nősülni. És a kis herceg, vagyis királyfi, az Árgyilus királyfi, ő ezt úgy nagyon szeretné megúszni, mert tudja, hogy mit vár el tőle az ország, ő ezzel nagyon jól tisztában van, de ő még érzi, hogy nem találta meg az igazi szerelmét. És akkor úgy próbál ő minden elől úgy kimenekülni, úgy kihúzni magát, és akkor elérünk addig a pontig, amíg Pomedóriának a kincsét, az aranyalmát kezdik lopni. Ugye hát ezt a három holló teszi, aki igazából a három tündér. Mortadella három fogja. És a tündér Ilona, tehát ők négyen vannak.
Mortadella a gonosz, ugye, és Pomedária az a jó ország.
Zordánia a gonosz ország. Aha. A gonosz ország, a Mortadella az uralkodója, Pomedória a, úgymond, a jó országa, és itt a Szavárius király, a nagy fenség.
Ja, csak hogy tisztán lássunk, igen.
Így van. És akkor egy ilyen alma lopás közben Árgyilus királyfi meglátja Tündér Ilonát, és akkor ott beleszeret.
Hű, jó, figyelj, ne spoilerezzünk azért, tehát hagyjuk meg az izgalmakat a fiataloknak, meg az idősebbeknek is. Egyébként Tóth Péter is azt írja, hogy ez hogy is van pontosan, igen, hogy daljáték gyermekeknek és felnőtteknek két felvonásban. Kik az alkotótársak ebben a darabban?
Hát elsősorban megemlíteném a rendezőhölgyet, aki ugye a Nina Keflin, ő egy tényleg egy csoda, mint említettem ezt az előbb is. Akkor a díszlettervezőnk Horesnyi Balázs, Jászai Mari díjas és érdemes művész. A jelmeztervezőnk szintén egy horvát nemzetiségű hölgy, Vanya Ciraj Dzsuzsa. Ő is mutatott nekünk egy jelmeztervezetet, hát ez az csodálatos, amiket láthattunk. A koreográfusunk Vince Balázs, harangozó díjas, érdemes művész koreográfus, és ugye akkor vezényelni fog majd a Kocsár Balázs, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művész, illetve Bókai Zoltán karmester úr.
Szóval nagy izgalmakra lehet számítani, kicsit varázsfúvola áthallásos, ami nem titok, parafrázis, hogyha úgy tetszik, magyar mese elemekkel megtűzdelve, de én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. András Gábor Róbert alias Tito volt a vendégem, fiatal operaénekes, és akkor gyúrjunk arra, hogy megnézzünk téged Pécsen Árgyilus királyfi szerepében az ősz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
Szervusz.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.